Tiszteletem, hölgyeim és uraim, kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Szingapúrról szól a mai világszám, és a leghangulatosabb séták azok a Szingapúr folyó partján tehetők, főleg este felé, amikor egymást érik itt a kivilágított éttermek. Nem egy vendéglő terasza, teljesen a folyó széléig tart, a kilátás pompás, csak egy kicsit azért fél az ember, hogy a szél nehogy belesodorjon valamit az asztalról a vízbe. Mert hogy zápor is gyakran van, gyönyörű idő is gyakran van, meg szél is szinte mindig fúj egy kicsi. Végül azonban az óvatos ember gond nélkül elmajszolhatja a pompás édességeket, aztán a kivilágított Kevenage hídon visszasétálhattam én is a hotelbe. Igazi szingapúri specialitásokat tettem itt, a pálcikákra tűzött húsfalatkák például állítólag nagyon kedveltek már jóval az angol idők előttől is, és vannak helyi koktélok is. A vendéglátóm elmondta, hogy ő tényleg igazi szingapúri, így született a szigeten, és ez azért fontos, mert hogy így igazán ismeri a hagyományokat, az épületeket, meg a történelmet. Szingapúrban nincsenek olyan utcai járusok, mint Tájföldön. A higiéniai előírások sokkal szigorúbbak, és jobban be is tartatják ezeket. Az épületek jelentős része felhőkarcoló, egy része pedig például a Chinatown, kínai jellegű kisebb épület, de ahogy a városközpontból kifelé haladunk, úgy lehet látni kertes házakat is, meg lakótelepeket. A parlament épülete előtt rendőrök posztolnak a pálmafák árnyékában. Azért a szingapúri épület közel sem olyan szép, mint a budapesti, viszont nyugodtan oda lehet sétálni egészen a közelébe, nem nagyon foglalkoznak az emberrel. A fotózgatás után aztán taxival bementem az ország második központjába, a bevásárló negyedbe, ugyanis hát van egyszer az öböl, mint központ, a Marina, és ott a Szingapúr folyó meg a kis éttermek, és a másik negyed az pedig az Orchard Road és környéke. Minden nő kedvenc szingapúri utcája az Orchard Road, így szokták reklámozni. A sofőrök azért nem kímélik a turistákat, 2 órát használt például a deréktaxis, a drágábbik által mutatott összeget kellett persze kifizetnem. A kollégájánál egyébként még nem volt ilyen, és akkor megkérdeztem ettől az új bácsitól, hogy ugyan már miért van az, hogy itt van egy plusz óra, és akkor buzgó magyarázott mindenféle helyi rendeletekről, amelyek valószínűleg igen gyorsan születhettek, mert hogy 1 órája még nem volt. Minden esetre az Orchardról csodálatos, hatalmas áruházak vannak itt, márkás boltok mindenütt, az utca végén pedig ott áll a Marriott Hotel, tetején egy pagodaszerű épülettel, és egyesek szerint sokáig ez volt az ország jelképe. Ezt ketten is elmondták nekem, aztán egy harmadik ember meg még nem is hallott erről. Minden esetre lefotóztam a toronyházat, majd tovább sétáltam. A boltokban remek a kiszolgálás. Egyébként egész Ázsiában azt mondom, hogy annyira jó a kiszolgálás, hogy tényleg a budapesti plázák dolgozója azért egy tanulmányútra, ha megtehetnék, nagyon hasznos lenne szerintem, hogy nem csak az a kiszolgálás, amit mi csinálunk. Minden esetre látszik, hogy az itt élőknek mindenük a kereskedelem meg az üzlet. A helyi látványosságokat felsoroló prospektus tele van hirdetésekkel, és az volt számomra a furcsa, hogy rengeteg kórház meg egészségügyi központ hirdeti a szolgáltatásait. Mint kiderült, Szingapúrban nem csak a pénzügyek miatt járnak a külföldiek, hanem a gyógykezelések miatt. Elsősorban kínai gyógykezelések vannak, azzal a különbséggel, hogy míg Kínában azért nem mindenhol tökéletesen jól működik a rendszer, addig Szingapúrban nagyon komolyan szabályozták, hogy a kínai gyógymódot egyáltalán kiűzheti, milyen formában, milyen dolgoknak kell, hogy megfeleljen az a rendelő, amelyben a kínai gyógymódot űzik, milyen higiéniai viszonyoknak kell megfelelnie. Tehát mivel nagyon sok az előírás, és ezeket ellenőrzik is, hogy betartsák, emiatt a kínai gyógymódot is egy kicsit európai környezetben adják elő, hát ezt nagyon-nagyon szeretik azok, akik gyógyulni akarnak, és rengeteg maláj, indonéz, ázsiai, sőt angol, európai is jár ide, hogy gyógykezeltesse magát. Az akupunktúrás kezelésektől kezdve a legkülönbözőbb egyéb kezelésekig rengeteg gyógyászati centrum van Szingapúrban, és nem csak a bankturizmus jelentős, hanem a gyógyturizmus is. Szingapúrban van egy nagyon érdekes sziget, ez a Sentosa sziget, a szórakozni vágyók jönnek el ide. Ez lényegében egy óriási vidámpark, és egész nap nyitva lehet kikapcsolódni, kipróbálni a hatalmas hullámvasutakat, és hogyha valakinek ez nem elég, akkor elindulhat safarira a helyi állatkertbe, mert ilyeneket is szerveznek. és ugye mivel este felé nagyon jó idő és kellemes idő van, és valamiért este ritkábban esik az eső, azt tapasztaltam, ezért éjszakai szafarit is szerveznek a helyi állatkertbe, hogy egy kicsit átérezze az ember Afrika hangulatát is itt ebben a furcsa ázsiai városállamban.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Mint említettem, Szingapúr nagyon ügyel a függetlenségére. Laktanyákat láttam nagyon sok helyen, főleg a reptér környékén. Sorozás is van a szingapúri férfiaknak, de még a nem állampolgár betelepülteknek is kötelező bevonulni katonának. Ami azért érdekes, mert hát nem volt semmilyen komoly konfliktus van senkivel sem a városállam, de hát biztosan, hogy biztos alapon 100 000-es aktív hadserege van, és ha a tartalékosokat is számoljuk, akkor akár 300-400 000 ember is behívható, és hát az ország lakosságaihoz képest ez hihetetlenül nagy szám, hogy ilyen sok katonát képesek mozgósítani viszonylag hamarosan. De hát nem fenyegeti őket komolyabb veszély, mert nincsenek igazán nagy konfliktusaik. 1965-ben lett egyébként független, és a brit gyarmati központ volt nagyon hosszú ideig, stratégiai jelentősége ugye az elhelyezkedése miatt, emiatt aztán rengeteg kereskedő jött ide, ugye hát korábban a csempészek paradicsoma volt. Körülbelül egy olyan 150-200 évvel ezelőtt a leírások szerint cölöpházak voltak még Szingapúrban, még komolyabb téglaházat is csak ritkán lehetett találni. Manapság meg ugye felhőkarcolók százai magasodnak, banképületek, toronyházak, lakótelepek, modern sugárutak és gyönyörű üzletek. Nagyon magas az egyfőre jutó GDP, a világon a legmagasabbak közé tartozik a szingapúri GDP, és nagyon vigyáznak arra, hogy tényleg rend, fegyelem legyen, és a gazdaság pedig dübörögjön. Mint említettem, alig van bűncselekmény. A hivatalos adatok is azt mutatják, hogy a világon Szingapúrban követik el a legkevesebb bűntényt, és a szabálysértések száma is elenyésző, úgyhogy nem véletlenül van egy olyan mondás is, hogy Szingapúr a bírság földje. Persze ez annyira nem igaz, mert hogyha valaki jogkövető, akkor azért annyit nem bírságolják, meg túlságosan sok rendfenntartót se láttam én az utcákon. A nemzetközi felmérések alapján Szingapúr a legkevésbé korruptak közé tartozik. Egyébként nem várnak el sehol sem komolyabb baksist, bár a borravalót nem utasítják el, ellentétben például Japánba, ugye nagyon sok hely jártam, ahol mondták, hogy szó sincs róla, és utána már le is szoktam én is a borravaló adásáról, mindenki rendesen visszaadta a pénzt. Szingapúrban azért elfogadják, hogyha valaki ad, de egyébként nem szükséges semmiféle plusz pénz, meg motivációs pénz ahhoz olyan formában, mint mondjuk egyes afrikai, észak-afrikai országokban, hogy működjön egyáltalán akár csak egy turistának is az élete. Szingapúrhoz tartozik még 60 kisebb sziget, de igazából az említett Vidámpark sziget az, amelyik jelentősebb. Ide jönnek a turisták elsősorban. Van még 58 ilyen kisebb, nagyobb földarab, egy-két lakottabb sziget, de hát a Szingapúr sziget maga a legnagyobb sziget az, amelyik igazából fontos, és itt van a legtöbb létesítmény, a parlament, a fontos utcák, meg a felhőkarcolók is. A parti sávot egyébként folyamatosan elkezdték feltölteni, ami egész komoly eredményekkel kecsegtetett, ugyanis van egy-kettő olyan hegy, amit itt szépen beletoltak szinte a vízbe. Például 1960-ban Szingapúr területe még 581 nézetkilométer volt, ma már 690 nézetkilométer fölötti. Ez a feltöltés azért sokat segített a terület növelésében, fura módja ennek. Minden esetre ugye ára is volt mindennek, eltűntek a trópusi mangrove erdők. A mangrove erdő nagyon-nagyon híres volt ezen a területen, és hát Indonéziában, Malajziában most is gyönyörűeket lehet látni, de hát itt ugye, ahol nőttek, azoknak a területeknek az alapanyagát felhasználták a tengerfeltöltéshez, hogy tudjon növekedni a terület. Mivel nagyon sokat esik az eső, ezért gyűjtik az édesvizet, meg azért is, mert hogy alig vannak folyók meg patakok, hatalmas víztározókat építettek, és innen látják el a hatalmas városállamot, meg a tengervíz sótalanításával is próbálkoznak, de az esővíz a legjobb megoldás. Szingapúr és a kisebb szigetek is alacsonyan fekszenek, nincsenek igazából komoly hegyek. A legmagasabb pont a 163 méter magas, tehát nem arról van szó, hogy minden két méteres, mint a Maldív-szigeten, de nagy csúcsok vagy óriási épületek sincsenek. Igazából nem kell sohasem felfelé caplatnunk. Amikor Szingapúr független állam lett, akkor még rengeteg munkanélküli volt, kevés lakás épült, a kikötő környékén ugye olajfoltok voltak, ráadásul nyersanyag is alig volt, úgyhogy ahhoz képest óriási művelt az akkori kormányzat, meg a későbbi kormányzat is, a nemzetközi üzleti élet központjává tudták tenni Szingapúrt. Ugyanaz a kormányzó egészen 1990-ig vezette az országot, és utána is viszonylag hosszú-hosszú ideig vezették a miniszterelnökök az országot, és hát lényegében ugye 2004-ben az ország történetének harmadik miniszterelnöke, az alapításkori miniszterelnök legidősebb fia. Ő az, aki kaszinókat kezdett el nyitni, hogy még tovább növelje a bevételeket, és hát nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy még több turista érkezzen ide Szingapúrba. Hölgyeim és uraim, a mai világszám ezúttal búcsúzik. További kellemes napot kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Kis Róbert Richárd. Bejártuk ezúttal Szingapúrt, voltunk Szentóza szigeténél is egy kis éjszakai szafarin, megnéztük a felhőkarcolót és Ázsia, Svájcát. További jó rádiózást, viszonthallásra!